Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben a 13-as és 14-es sürgősségi kormányrendeletek parlamenti vitája utáni helyzetről igyekszünk tájékoztatni. Beszámolunk arról, hogy miért problémás a bejegyzett élettársi viszony törvény tervezete, hogy milyen bennünket közvetlenül érintő törvénykezdeményezések mentek át a parlamenten, és hogy ezeknek az életbe lépése, illetve majd betartása milyen esélyekkel kecsegtet. Tisztelt hölgyeim és uraim, vendégem a mai műsorban Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető helyettes, a képviselőház jogi bizottságának tagja, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Volt munkájuk bőven ezen a héten is. Kezdjük talán a beszélgetést azzal a helyzettel, ami a 13-as, illetve 14-es sürgősségi kormányrendeletek átmenetele után alakult ki, tehát a képviselőház ezekről tárgyalt a héten. Mi a helyzet jelen pillanatban?
Azért, hogy a jelen pillanatról beszéljünk, csak emlékeztetni kéne, hogy mi történt. Tavaly júniusában az Alkotmánybíróság egyebek között hozott egy döntést, ami a hatalommal való visszaélés szabályozó cikkei gondjairól, alkotmányossági problémáiról értekezett. Valamint több más olyan cikke is van, ami több mint két éve alkotmányossági óvásnak helyt adván lógott a levegőben. Tehát ez a helyzet. A másik, a politikai pillanat, választási eredmény egy kohabitálásra utalta volna az országot, tehát más pártból államelnök, más parlamenti többség. Az államelnök ugyanúgy, mint annak idején, sokkal sikeresebben Traian Băsescu-nak sikerült, megpróbált lehasítani egy részt a kormánykoalícióból, mert a saját kormányát szerette volna, ami különben egy természetes dolog. Nos, kapura is jött egy létező törvényes rendelkezés, amelyik lehetetlenné tette, hogy elítélt emberek kormánytagok legyenek. De nyilván ezt a törvényt, ez bármikor lehet módosítani. Ilyen körülmények között kerültem a bizonyos elhíresült 13-as törvényerejű rendelet kiadására, amely gyakorlatilag az elmúlt időszakban közel 20 megoldatlan alkotmányossági problémából 5-öt próbált rendezni, egyebek között pontosan ezt a hatalommal való visszaélés kérdését is, úgy, hogy nagyjából az Alkotmánybíróság észrevételeit szem előtt véve igazított a cikkelyen. A gondot tulajdonképpen az okozta, és nekünk itt mindig is kifogásunk volt, hogy törvényerejű rendelettel, de egyáltalán bármit is törvénykezzen a kormány. És itt olyan kérdések voltak, amiket végig kellett volna beszélni. Nyilván, hogy volt egy pár olyan elem ebben a sürgősségi törvényerejű rendeletben, ami a hatalommal való visszaélés cikkeit a szabályzott szövegben nagyon sokan azt fedezték fel, hogy hát ugye ez nagyon olyan testre szabott az államelnök által nem óhajtott pártvezért éppen egyik tárgyalás alatt lévő perére, tehát a hatalommal való visszaélés ilyen megfogalmazása mentesíti a bűnvált lehetősége alól a pártvezért, és hogy akkor ez azért született gyakorlatilag ez a cikke, hogy ezzel megszűnjön az akadálya annak, hogy az illető esetleg majd valamikor kormányfő is legyen. Nos, eredetileg ugye két törvényerejű rendelet tervezet volt felrakva a honlapra, ez volt az egyik, ez az elhíresült 13-as, és volt egy másik, a közkegyelmi kérdés, ami végül is már akkor is beindult a nagy tiltakozás hullám, persze akkor még csak más szinten, végül a kormány úgy döntött, szerintem eléggé rosszul, hogy a közkegyelmi törvényt nagyon is lebutítva beküldte tervezett formájába a parlamentbe, és kihozta ezt a törvényerejű rendeletet, sürgősségi rendelettel. Nos, ez ugye tüntetéseket eredményezett, ismerjük a történetet, végül a kormány kiadta a 14-es számú rendeletet, amivel hatályon kívül helyezte gyakorlatilag a 13-ast, szintén sürgősségi törvényerejű rendelettel lemondott a miniszter, a parlament egyik háza is elfogadta a 14-est, aztán újabb hosszas viták után a 13-ast is elfogadta, tehát a 14-es, ami hatályon kívül helyezte a 13-as, utána még egyszer elfogadták a 13-as visszautasítását, ami nonsens. Aztán újabb cirkuszok árán viszonylag rövid időn belül ugyanez bekövetkezett a képviselőházba. Én most, hogy a jogi abszurditásokról most nem akarom untatni a hallgatókat. Látszólag ebben a pillanatban ez a kérdés megoldódott, de ez a látszott.
Álljunk egy picit meg, mert hogy ez rendben van eddig, de tudomásom szerint továbbra is fennáll az alkotmányossági kérdések, tehát ezt is meg kell oldani, úgyhogy a téma továbbra is vita témáját fogja képezni a törvényhozásban, nem?
Hát kötelezően, hiszen egyrészt az alkotmány szerint is, és tulajdonképpen minden alkotmánybírósági döntés végén is ez szerepel, hogy mindenkire kötelező érvény. Tehát végleges és mindenkire kötelező érvény. A törvény szerint pedig, ha valamire kimondja az alkotmánybíróság, hogy az alkotmány ellenes, akkor annak az alkalmazása felfüggesztődik, és ha 45 napon belül nem pakolnak helyére valami mást, akkor az hatályon kívül helyeződik. Na és akkor ebből származnak a problémák, tehát ebből fakad az, hogy látszólag megvan oldva, de nincs megoldva. Nincs megoldva az egész csomag, és akkor itt az igazság az, hogy ez a 13-as, ez négy alkotmánybírósági döntés kapcsán öt BTK és eljárási törvénykönyv cikkeit módosított. Nagyjából az alkotmánybírósági elvárásnak megfelelően. Itt az egyedüli, ami ugye vitatható, hogy az a küszöb, amit kér az alkotmánybíróság, kér a Velencei Bizottság is, és nyilván, hogy a bírák is kérnek, az mennyi legyen, hiszen ez ütötte ki a biztosítékot, hogy állítólag a Dragnál úr ellen 110 ezer lejes kárért zajlik a per, és akkor 200 ezer lejes határt, alsó határt szabtak meg a hatalommal való visszaélés esetében. Nos, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy kell egy ilyen határérték legyen, alsó határ. Ezt mondja a Velencei Bizottság is. Akkor nyilván, hogy azért, hogy ne legyen túlságosan is testre szabott, egy ennél kisebb határt kell, vagy egyáltalán ne legyen határ, viszont akkor a bírók fogják eldönteni esetenként, hogy mennyire súlyos az a vétség, hiszen az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy erről a kormány, nyilván, hogy sürgősségi törvényerejű rendelettel a parlament, illetve a bírák oldhatják meg ezen alkotmányossági problémákat. Nos, az elmúlt időszakban az derült ki, hogy bírák úgy oldották meg a kérdést, hogy eltelt a 45 nap. Jelzem, ez tavaly júniusában volt, tehát ugyanúgy, ahogy a 18-as rendeletet kiadta a Csolos kormány Bruna miniszterasszonyság idejében, ahol 16 oldalon keresztül módosították, arra majd visszatérek, a büntető törvénykönyvet, és a büntető eljárási törvénykönyvet, ugyanúgy sürgősségi rendelettel módosíthatták volna ezt is, hiszen decemberi kormányon voltak, és még egy sürgősségi rendeletet kiadtak, amivel szintén módosították a törvénykönyveket. Tehát belefért volna, ráadásul mondom, vannak itt két éves ügyek is. Nos, az történt, hogy több bíróság is úgy döntötte, hogy nem létezik ez a bűncselekmény, hogy teljesen dezinkriminálva van. Na most ez vitatható, de az biztos, hogy az alkotmánybírósági döntés másképp nem lehet értelmezni, csak úgy lehet értelmezni, hogy csak abban az esetben alkalmazható valakire ez a bűncselekmény, amennyiben törvényt szeg az illető. Ugyanis az igazság az, hogy a Monica McCovey bűnüldözési szerkezete, amit létrehozott, tartalmaz jó néhány olyan rejtett aknát, amit politikai leszámolásokra is lehet használni. Nos, az egyik legkeményebb ilyen cikke ez volt, ami annyira megfoghatatlan valami volt, hogy ha mással nem tudtak valaki ellen politikai leszámolást elindítani, akkor rögtön előkapták ezt a cikket. De ugyanez a helyzet a 301-es, 308-as és nyilván a köztisztviselői meghatározást tartalmazó cikkelyekre, amivel gyakorlatilag az ország teljes lakóságát köztisztviselői tették, és bármikor a bármiért felelősségre vonhatják, ha éppenséggel valaki ellen úgy gondolják, hogy el kell indítani a bűnvádi eljárást. Nos, ezeket pontra kell tenni, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy még van 10 cikkely, amit módosítani kell, szintén alkotmánybírósági döntések alapján, és ez az ominózus 18-as cikkely behoz még újabb 10 módosításra szoruló alapelvet. Mi be is nyújtottunk hozzá 18 pontos módosítást, hiszen az nem csak, hogy nem az alkotmánybírósági döntések szellemében, hanem pont ellenkező módon reagál, hanem még plusz létező emberi jogokat szüntet meg. Például azt, hogy amikor valakit előzetes letartóztatásba viszik, eddig az volt, hogy egy olyan nyelven, amit ő is ért, akkor az illető személlyel kell közölni egy ilyen nyelven, hogy miért is viszik őt el. Na most ezt a cikket a 18-as rendelettel a Csolos kormány hatályon kívül helyezte. De azon cikkelyek, amelyek azt mondták eddig, hogy jogában áll ingyenes tolmásra a bűnvádi perekben az embernek, azt úgy módosították, hogy abban az esetben, ha anyagilag rászorul. Márpedig erről másképp rendelkezik az alkotmány, és másképp rendelkezik a Románia által ratifikált regionális és kisebbségi nyelvekről szóló kárta. De tele van olyan dologgal, amiről most legutóbb is, tehát mint erről hozott egy döntést az alkotmánybíróság, ami gyakorlatilag azt mondja ki, hogy bizonyos döntéseket, amikor ott van a bíróság előtt, akkor a bíró hoz meg. De nem hozhat egy bírói döntést felülbíráló határozatot egy ügyész. Nos, ebben a 18-asban 4 ilyen eset van leírva, amikor igenis az ügyész, ha ő úgy jónak látja, akkor egy bíró által hozott intézkedést módosít a saját belátása szerint. Tehát rengeteg baj van azzal, azt is pontra kéne tenni. Tehát nem zárult le ez a folyamat, és ráadásul ugye a 13-asban volt egy gyenge kicsi cikkely, ami a ártatlanság vérelméről szóló európai irányelv romániai jogrendbe való iktatását illeti. Nevezetesen az, hogy abban az esetben, mikor az embert, akit elítéltek, viszik a börtönbe, akkor egyúttal közöljék vele, hogy amennyiben távollétében született egy határozat, jogában van azt megtámadni. Hát mi benyújtottunk egy 10 pontos törvénytervezetet, ugye az ártatlanság vélelme és az igazságos eljárás kapcsán. Nyilván, hogyha azt elfogadják, akkor erre nincs szükség, de ez is továbbra is hiányzik. Tehát az a baj, a kérdésére kitérve, hogy azok a dolgok, kezdve az ittas vezetéstől, azon keresztül, hogy egy olyan bűnvádi eljárásban, amikor elévült a lehetőség a bűnvádi eljárásnak, akkor kell-e vagy nem kell, az Alkotmánybíróság szerint kell ítéletet hozzon a bűnvádi bíróság. Ez ma úgy van, hogy nem kell. Tehát ezek a kérdések továbbra is megoldatlanok, mondom, plusz még a 10 valamennyi, plusz még az ártatlanság vélelméről szóló irányelv hatályba léptetése Románia területén.
És akkor a perrendtartásról még nem is tett említést, illetve hát a börtönviszonyokon a javító közkegyelmi törvény kérdése.
Hát jó, az most a nagy nyomásra olyan módosításokat eszközöltek, hogy nem tudom, hogy 100-200 embert ki tudnak-e annak az alapján engedni. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés emberrel lesz majd. Tehát én nem hiszem, hogy az ezret elérné az a száma, mennyit országosan ki lehet bocsátani. Nyilván itt ki lehet engedni. Itt a nagyobb gond magával a pár ilyen reform gondolattal van, ami a büntető törvénykönyvben és az eljárási törvénykönyvben megjelent, ami közvetlenül okozza a túlzott tehertételét is, azon kívül nincs megfelelő mennyiségű börtön. Tehát egyrészt bárki ellen bármiféle vádat lehet indítani, és rögtön előzetes letartóztatásba helyezik. Hát ismerünk számtalan ilyen esetet, és azért arról is őszintén kell beszéljünk, hogy ezek a nagyon általánosan megfogalmazott cikkek, amikre még jobban ráerősít a 18-as, mennyi visszaélésre adnak alkalmat?
Javít valamit a helyzeten az, hogy volt alkotmánybíró lesz az új igazságügyminiszter.
Igen, és hogy ő is megszavazta, mert leellenőriztem. Például ezt a hatalommal való visszaélés intézményét, ami hát csak néhány európai államban van, egyesek szerint ezek a kommunizmusból maradt csökevények, hiszen az elemei, az összetevői gyakorlatilag más bűncselekményben benne vannak. Ez a túlságosan is általános megfogalmazást lehetővé teszi, hogy akármire ráhúzzák, ha valaki közhivatalnok, és mondom, visszatérve a 308-asra, ami aztán kiterjeszti mindenkire, azt mondja, hogy bármely kereskedelmi társaság. Na most erre is kimondta, tehát arra is alkalmazandó az egész bűncselekmény sorozat, ami a közszférát érinteni elméletileg, ezáltal gyakorlatilag mindenkire minden vonatkozik. Jó, az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az is alkotmányellenes, hogy bármely kereskedelmi társaság. Hiszen most nem akarom ragozni, hogy például a családtagok felvételének tiltását, ha én bármely kereskedelmi társaságra kiterjesztem, akkor a családi vállalkozás mint olyan eleve bűncselekmény. Nem egy legálisan leírt és létező tevékenység, gazdasági tevékenységi forma Romániában. Na de visszatérve, ad egy bizonyos optimizmusra okot az, hogy keresnek majd megoldást, hiszen ezeket a döntéseket megszavazta ez az alkotmánybíró, ez az egyik. A másik, hogy a liberálisok is érzik, hogy baj van. Tehát eddig ők a forradalom szelét befogták a vitorláikba, de főleg az új, a több bírósági döntés után érzik, hogy baj van, és érzik azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy az alkotmánybírósági döntéseket nem kell végrehajtani. Tehát a jogállamban ilyen nincs. És azt mondták, hogy ők is dolgoznak egy tervezeten. Persze mi is dolgozunk egy tervezeten, szerintem mi is be fogjuk nyújtani. Egy biztos. A nagy hiba az volt, hogy sürgősségi törvény erejű rendeletet adtak ki, hiszen a kérdést meg kell oldani. Ezeket a kérdéseket a parlamentben kell megoldani. A parlamentben szépen, lépésről lépésre, lehetőleg, ha kell, akár csak annyira módosítani a megfelelő cikkelyeket, ahogy azt az alkotmánybíróság leírta. Tehát úgymond copy-paste-tel átvenni az alkotmánybíróság megfogalmazásait. Mert különben káosz keletkezik. Mondom, hogy például, ha nem mond a törvényhozó egy küszöböt, akkor az egyik alkotmányossági kitétel, ami küszöböt ír elő, azt eredményezheti, hogy egyik bíróságon azt mondják, hogy hát, ha 5000 lejt meghaladta a kárt, akkor ez már olyan, hogy olyan súlyosságú, hogy akkor ítéletet kell hozni, és egy másik bíróság pedig azt mondja, hogy 50 000, és egy harmadik pedig, hogy 500 000, hiszen semmi sem szeg neki határt, kivéve az a 2 milliárd, ami azt mondja, hogy az már súlyos. De 2 milliárd alatt bármit gondolhat úgy egy bíróság, hogy az a súlyosság még nem jelenti azt a súlyosságot, amiért elítélhető valaki, hiszen az alkotmánybíróság azt kimondta, hogy egy bizonyos súlyosságot a cselekedet el kell érje. Nos, tehát ez, mondom én, kaotikus értelmezésekhez vezet, és sok más területen is, ha nem teszik pontra ezeket a kérdéseket, akkor gond lehet belőle. Na most ez nyilván, hogy ez egy következő legalább egy év munkája lesz, amíg eljutunk, és azt látom, hogy sajnos a 18-as rendeletet sem meri senki tárgyalni, holott ott megint számos olyan dolog van, amiből nagyon sok embernek baja eshet.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Márton Árpád parlamenti képviselő úr, a továbbiakban néhány közvetlenül bennünket is érintő kérdésekről beszéljünk, és van itt még egy problémás törvénytervezet, mégpedig a bejegyzett élettársi viszony törvényesítése. Miért problémás ez a kezdeményezés?
Hát talán ez a kezdeményezés azért problémás, mert a kezdeményező maga úgy ismert, mint egy olyan személy, aki az egynemű társak jogaiért küzd, és sajnos az érveléseiben is elhasználta ezt az érrendszert, hogy akkor ezeknek az embereknek megoldaná a kérdését. Ez egy eleve téves felfogás. Ez különben kapott már visszautasító javaslatot, csak plénumból térítették vissza, mert azért szembe kell nézünk, tehát azért is problémás, meg két oldalon. Szembe kell nézünk azzal a tényállással, hogy napjainkban eléggé divatos az, hogy a fiatalok összetudszolnak, hogy így mondjam, tehát élettársi viszonyba kerülnek, és jön az egyik gyerek, a második, akár a harmadik is, és továbbra se kötnek házasságot. Ebben az esetben, tehát mondhatnám azt, pontos statisztikai adatot nem tudok, de az ilyen nem hivatalos házasságban élő, élettársi viszonylatban élő személyek közül szerintem sokkal nagyobb arányban a két neműek élnek, akár saját gyerekekkel rendelkező két neműek. És ezeknek a helyzetét valahogy talán meg kéne oldani. A törvénnyel a másik gond, amitől problémás, hogy ez viszont olyan procedurákat ír elé, ami nagyjából majdnem a házassággal egyenrangú, És akkor, ha pontosan a kötöttség miatt, a procedurák miatt nem akartak azok a fiatalok valamiért legalább az anyakönyvvezetőhöz menni, meg ugye akkor könnyebb elválni, nem kell procedúra a válásra, itt viszont megint kell, akkor hogyha egy ugyanilyen törvényt hozok, akkor az, aki valamiért nem akart az anyakönyvvezető elé menni, ugyanúgy a hivatalosságok elé akar menni, azt nem tudom. Megmondom őszintén, tehát azt valahogy másképp kell szabályozni, de tény. Tény az, hogy akkor, hogyha két ember csak élettársi viszonyban él, akkor ezek nem védettek. Tehát ha két neműek sem védettek. Hiszen bármikor ugye útjaik elválhatnak, közös vagyon nincs, valaki meghalhat, örökölni nem lehet utána. Tehát ez egy olyan kérdés, amit elméletileg meg kéne oldani, azért mert a társadalomban sajnos van egy ilyen gyakorlat. És azáltal, hogy ezt nem könnyítjük meg, úgymond ezt az együttlétet, nem adunk plusz garanciát, azzal őket még nem veszük rá arra, hogy törvényesen megesküdjenek egyházi esküvőn is, hogy megkeresztelhessék rendesen a gyereket, részt vegyenek. Tehát erre valamilyen megoldás kell, azért problematikus, mert kihegyezték megint egy olyan kérdésre, hogy a 13-as analógiájára mondjuk, kihegyezték egyetlen egy ember sorsára, és közben az egész országot érinti az a rendelet. Itt is egy szűkebb kategóriára hegyezik ki ezt a kérdést, és közben azt hiszem, hogy tízszer annyi ember, vagy akár még nagyobb arányban ember életében marad egy jogbizonytalanság, hiszen bármikor, ugye együtt élnek, összeköltöztek valakinek a lakásába. A másikat az bármikor kirakhatja az az egyik a lakásából. És az oda beruházott dolgok, azok mind ott maradnak nála, hiszen semmi közük egymáshoz. Mondtam egy példát. Persze a gyerek születik, azért tartásdíjat kell fizetni, a gyerek örököl a szülő után, bármelyik szülő után, az rendeződik. De az élettárs kérdése nem rendeződik.
Van itt még egy másik kényes kérdés is, és azt hiszem, hogy ez éppen ott önöknél, Sepsiszentgyörgyön erősödik meg a legjobban. Ugye már a szenátusban megszavazta az RMDSZ frakció a helyi közigazgatásban dolgozók és színészek béremeléséről szóló sürgősségi rendeletet. Ime, még egy. Az első részével rendben is volnánk, viszont éppen a Tamási Áron színház művészeit nem tudják 50%-os fizetés emelésben részesíteni, mert nincs rá keret.
Igen, nos, ezzel a törvénnyel az a baj, a rendelettel az a baj, mint bármely ilyen intézkedéssel, hogy az rendben van, hogy megadták ezeket a fizetés emeléseket. Nekem a személyes meglátásom az, hogy eleve az ilyen külön kategóriáknak, na most adunk egy kicsi fizetést emelés hónap a másikuknak és harmadikoknak, ez egy nagyon rossz gyakorlat. Ez egy rossz gyakorlat, mert nagyon nagy eltolódásokat eredményeznek. Ugye azért, hogy nem akarták a választott személyek jövedelmét növelni, ezért előállt az a helyzet, hogy a hivatalban dolgozó több olyan ember van, vagy az intézménynek alárendelt intézmények között több olyan ember van, akinek sokkal nagyobb a fizetése, mint mondjuk a polgármesternek. Tehát ezt is eredményezte ez a végig nem gondolt dolog. Az ember nem mondhatja azt, ismervén a színészek kicsi fizetését, hogy én nem akarok neki többet adni. Az állam viszont minden ilyen alkalommal elfelejti, hogy van egy helyi önkormányzatok kártája, a helyi autonómia kártája, ami kimondja, hogy a feladatokhoz mindig kell forrást is adni. Tehát az rendben van, hogy 50%-kal nagyobb fizetés, csak hogy akkor forrást is kellett volna adni azon önkormányzatoknak, amelyek ilyen kulturális intézményeket kell fenntartsanak. És akkor itt jelenik meg az a másik kérdés, amit az eredményes már régóta szorgalmas, nekem régóta vesző paripám, a három lábon állás intézménye, tehát hogy legalizál törvény útján legyen kimondva, hogy igenis a kormány is a művelődési minisztériumon keresztül hozzá kell járuljon ezen intézmények fenntartásához.
Mit szóltak mindehhez, a jelenlegi helyzethez az önkormányzati képviselők, akikkel nemrégiben találkoztak személyesen?
Nyilván, hát nemrég volt ez a találkozó, ahol több kérdés is felvetődött, és ez volt az egyik baj, hogy nincs hozzá forrás, és hogy megjelenik egy indokolatlan nagy fizetésbeli különbség különböző kategóriák között, tehát felborult a rendszer, tehát én most csak kimondottan erről a kérdésről beszélek, mert ugye hát sok minden olyan probléma van, amiket felvetettek ezeken a beszélgetéseken, hiszen az önkormányzat a beruházásoktól a földtulajdon megállapításán keresztül sok más egyéb gonddal is küzdik, és erdészeti és más hasonló gondok, amiket természetesen mindezen a elég hosszú beszélgetésen felhoztak a megyei tanácselnökök, municipiumi polgármesterek.
Van egy örvendetes hír, legalábbis első látásra úgy tűnik, annak a véleményezése, hogy pozitívan bírálta el az Emberjogi Bizottság a magyar nyelv használatát a kórházakban, ennek a jövőben számunkra előnyei lehetnek, ugyebár bírósági döntések is születtek, több elmarasztalás az Olaszter Király, illetve Sepsi Szentgyörgyi orvos ellen is, aki nem viselkedett a betegekkel előképpen, de kérdem én öntől, hogy ennek a betartása nem jelent majd gondokat, mert hogy van néhány olyan törvény, amely pozitív kicsengésű, de az életben nem tartották be itt Romániában.
Nos, hogy visszatérek erre a veszőparipjára, a nyelvhasználati jogra. Ugye elméletileg van egy alkotmányos kitétel, aztán van egy Románia által ratifikált nemzetközi szerződés, ugye a kisebbségi és regionális nyelvek kártája, amely ráadásul minden egyes nemzeti kisebbségre, minden egyes szintre külön-külön határolta be, hogy mit vállal Románia, és a magyarság szempontjából teljesen a nyelvhasználatot vállalta. Tehát elméletileg már emek két tétel alapján is alkalmazni kéne, azaz mindenütt meg kéne tegyék a szükséges intézkedéseket az intézményekben, annak érdekében, hogy ez az elv, ez a jogelv érvényesüljön. A tegnapi műsorában ugye elhangzott egy betelefonálás, hogy a Sepsi Szentgyörgyi törvényszéken is kitér, hogy törvényszék. Ami tény. Tehát vannak jogi normák, amiket megpróbálnak kijátszani. És nyilván itt van a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem, amelyik mai napig nem oldotta meg a törvényes kötelezettségének megfelelően a magyar egyetemi oktatás kérdését, és sok más egyéb. De még az igazsága az, hogy mi látván, hogy mi történik, és mindig az a kis kibúvó, nagy kibúvó mindig arról szól, hogy nincs pontosan leírva ebben a törvényben, meg abban a törvényben, elkezdtünk benyújtani mindenféle területre külön egyértelmű törvénytervezeteket. Na most ez a bizottság pozitívan véleményezte, de még el kell fogadja a plénum.
Milyen esély van rá, hogy elfogadja, mert hát elméletileg a többség támogatását élvezik, ugyebár én az együttműködés remélem, kapcsán.
Remélem, hogy a többség támogatását élvezi, soha se lehet tudni politikai életünkben, hogy mikor jelenik meg egy nacionalista hisztéria, ami a populista jobbra-balra kacsintás révén elsöpör bármilyen intézkedést.
Majd mikor következik a Nemzeti szimbólumok használata, székelyzászló, etc. etc.
Igen, hát attól mi nem vonatkoztathatunk el, hogy jövőre 2018-at írunk. Hogy nagyon sok párt nagyon sok szavazatot kapott, abból kifolyólag, hogy nacionalista szövegekkel kampány. És ezt a szavazótábort meg akarják őrizni, abban az esetben, ha másképp viselkednek a parlamentbe, ezeket elveszik, átmennek a nacionalistábbakhoz a szavazóik. Viszont mi sem mondhatunk le az a szándékunkról, hogy most már 100 év letelte után egy demokratikusabb, a többszínűséget szajkozó Európai Unióban ne rendezzük ezeket a bennünket érintő kérdéseket.
Bízzunk benne, hogy pozitív kicsengése is lesz, és be is tartják.
Én remélem, tehát mondom, hogy én remélem, csak
fenntartásukkal.
Mindig ott van ön is azt kérdezte, hogy mi a garancia, hogy ezt be fogják tartani. Hát sajnos Romániában a törvény csak arra garancia, hogy mindenki hirtelen kiskaput kezd keresni.
Egyszer csak megszűnik ez is. Tisztelt Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető helyettes, a képviselőház jogi szakbizottságának tagja. Köszönöm önnek a beszámolót, a tájékoztatást, és amint új fejlemények vannak, engedje meg, hogy megkérem, hogy térjünk vissza majd azoknak a közzétételére, és külön megtiszteltetésnek veszem azt, hogy hallgatja a Napra Kész műsort, amelynek ma vendége volt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm.